Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 91. Zsoltárunkat énekeljük fennállva. A 91. Zsoltárunkat, mely így kezdődik, aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük a 489. dicséretünket, 489. dicséretünket, örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Mind a négy versével énekeljük el ezt a szép reggeli himnuszt. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hadd dicsőítsünk, és hadd magasztaljunk téged. Hadd áldjunk azért, mert nagy vagy te, hatalmas vagy, mindenható vagy. Számunkra felfoghatatlan a te erőd. Felfoghatatlan számunkra a te tudásod, hiszen mindent tudsz rólunk is, de az egész mindenségről. Köszönjük néked, hogy önmagadat is ismered. Köszönjük te néked, hogy imádhatunk téged felfoghatatlan szentségedért, hiszen te magad vagy a tisztaság, akiben semmi tisztátalanság, semmi gonoszság nincsen. Magasztalunk téged felfoghatatlan, tökéletes szeretetedért. Áldunk téged ezért a szeretetért, ami megnyilvánult, ami drága megváltónkba, Krisztusban, amikor eljött erre a földre, hiszen benne te jöttél közénk. Köszönjük te néked, hogy most meghajolhatunk előtted, és kérhetünk arra, hogy teremts bennünk új szívet. Látod, hogy valóban úgy van, ahogy a fogadó ígér állt, és ahogy hallottuk is, hogy a mi szívünk az eredendően kemény, ellenálló, hitetlen. Látod, hogy veled szemben ilyenek vagyunk, és ugyanakkor magunkkal szemben pedig önimádók vagyunk, önzők vagyunk, gőgösek vagyunk, hiúk vagyunk, mérhetetlenül felfúvalkodottak. Urunk, ha te nem változtatsz meg minket, akkor nincs az az emberi erő és hatalom, ami megváltoztathatna. Ezért kérünk, hogy teremts bennünk új szívet. Olyan szívet, amelyik előtted hódol, tényleg előtted hódol, amelyik a te szeretetedet elfogadja és továbbadja, amelyik benne gyönyörködik, amelyik téged imád, amelyiknek te vagy a legfontosabb és a legelső, amelyik keresi a te akaratodat szüntelen, amely szent Isten félelemben él, olyan szívet, amelyik tisztaságra törekszik. Kérünk téged, hogy adj nekünk új szívet, Urunk, és köszönjük néked, hogy igéd által és lelked által ma is ezen munkálkodsz, mint ahogy mindig ezen munkálkodsz ebben a gyülekezetben. Kérünk, hogy most is, ezen az Isten tiszteleten is cselekedd ezt. Vedd el a kőszívet a mi testünkből, és adj nekünk új szívet, érző szívet, hívő szívet. Köszönjük néked, hogy ma is együtt lehetünk, köszönjük, hogy minnyájunkat összegyűjtöttél ide a te színed elé. Köszönjük néked, hogy a hallható igével és a látható igével is táplálsz, és magadhoz vonzol bennünket. Hadd engedjünk a te vonzásodnak. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk azért, hogy áld meg a gyerekeket, az ő köztük folyó igei munkát ezen a napon is. És kérünk, hogy áld meg nem csak a mi gyülekezetünket, hanem szerte az egész országban a gyülekezeteket. Áld meg a te népedet, áld meg az igét hirdetőit, az igét hallgatóit, és szenteld meg és dicsőítsd meg magad, Urunk, mindenek előtt. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét Máté evangéliumából, a 6. részből a mi atyánk szavait olvasom újra. Máté evangélium a 6. részéből a 9. verstől olvassuk az igét, leülve hallgassátok meg. A gyerekek pedig, akik hittanórára mennek, gyerekisten tiszteletre, azok most kimehetnek. Tehát Máté evangéliumának 6. részében a 9. verstől ezt olvassuk. Jézus ezt mondja, ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Ma a 13. versnek az első fele áll előttünk, és ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Kedves testvérek, sokféle nehézségbe kerülünk az életünk folyamán. Ezek a nehézségek általában váratlanul törnek reánk, felkészületlenül érnek bennünket, bár már előre sejtjük, hogy nem lehet mindig az élet napfényes oldalán tartózkodni, és félve, remegve számítunk a bajokra. Már fiatalon is, érettkorban, de idősebb korban talán még inkább. Utolér majd valami betegség, nem úgy mozognak a végtagjaink, ahogy szeretnénk, nem úgy ver a szívünk, felmegy a cukor, másnak az idegei mondják fel a szolgálatot. Valakinek a házasságába támad feszültség, vagy a gyerekeivel történik valami baj, valamelyik szerettünk, barátunk elhalálozik, valaki a munkahelyén kerül nehéz helyzetbe, mert el akarják bocsátani, vagy épp megszűnik a munkahelye, kijön egy-két kormányrendelet, adó jogszabály, és mindjárt nehéz anyagi helyzetbe kerülünk. Így vagy úgy, előbb vagy utóbb, többé-kevésbé, ugye mindnyájan belekerülünk nehéz helyzetekbe, amiket magunk a legkevésbé se akarunk, de mintha külső erők belekényszerítenének minket ezekbe a kritikus szituációkba, ezekbe az ember próbáló helyzetekbe. Akár hívők vagyunk, akár nem, ezt kell átélnünk. Nos, a mi atyánknak ez a ma előttünk álló és utolsó kérése ezekhez a nehéz helyzetekhez kapcsolódik. Mit is kérünk ebben az utolsó kérésben? Vizsgáljuk meg ennek a két részét, tudnék ennek az egy kérdésnek a két részét. Először is azzal kezdjük, hogy és ne vigy minket a kísértésbe. Helyesen tesszük, testvérek, hogyha a kísértés szón egyszerűen valami nehéz élethelyzetet, egy hosszabb, rövidebb ideig tartó válságos életszakaszt, kritikus pillanatot vagy időszakot értünk. A szó lehetőséget is ad nekünk erre az értelmezésre. Eszerint azt kérjük atyánktól, hogy ne vigyen, szó szerint ne hurcoljon, ne sodorjon, ne juttasson aktívan bennünket ilyen nehéz életkörülményeknek közé, és ne tegyen ki bennünket ilyen nehéz kritikus helyzeteknek. Gyermekeiként kérjük őt erre. Gyermekeiként kérjük, mert hisszük azt, hogy ő mindenható, kezében tartja a mindenséget, irányítja az eseményeket, és markába tartja a mi kis életünket, lelkünket, sorsunkat is. Ne vigy minket, ne juttas minket, ne hurcolj minket ilyen nehéz körülmények közé. Fontos azonban itt megértenünk, testvéreim, hogy az Isten gyermekei számára ezek a nehéz élethelyzetek próbatételek. Próbatételek. Vagyis a nehéz helyzetek nem egyszerűen és csupán csak nehéz helyzetek, a hitetlen emberek számára csak ennyi. A hívő emberek számára azonban minden nehéz élethelyzet próbatétel. Atyánk kezéből származó próbatétel. Vagyis nem csak egyszerűen azt kérjük mi, ami atyánktól, hogy ne vigyen minket nehéz élethelyzetekbe, hanem azt kérjük, hogy ne tegyen minket próbára. Ne tegyen minket próbára. Noha tudjuk, hogy Isten próbára fog minket tenni. Atyánk próbára fog tenni. Ezekben a nehéz helyzetekben próbára teszi a szívünket. Ragaszkodunk-e hozzá? Szeretjük-e? Követjük-e? Bízunk-e ő benne? Hülyek maradunk-e hozzá, akkor is, hogyha ő ilyen nehéz helyzetek közé juttat bennünket? Kitartunk-e mellette? Jussanak itt eszünkbe, testvérek, a kipróbálásnak vagy megpróbálásnak a bibliai példái. A legközismertebb példa Ábrahám, akivel kapcsolatban pontosan így kezdődik a bibliai leírás, hogy Isten próbára tette őt. Próbára tette. Gondoljunk Jóbra, akit Isten ugyancsak próbára tett. A zsidó népet is próbára tette, ahogy olvassuk a Zsoltárok könyvébe, vagy a prófétáknál. Megpróbáltalak téged a nyomorúság kohójában. Dávid is megpróbáltatott az üldözései közben, a szenvedés kohójában, mielőtt király lett volna, de még utána is. Sőt, az Úr Jézus Krisztus is próbára tétetett a szenvedésekben, hogy kiderüljön, mennyire szereti az atyát, mennyire ragaszkodik hozzá. Jobban-e, mint az első Ádám? Próbára tette Jézus a tanítványait is, amikor aludt a csónakban a vihar idején, és vizsgálta az ő hitüket, hogy elég gyermekie az a hit. Na, kiderült, hogy nem elég gyermekie, hanem kicsiny. gyenge, erőtelen, mert kétségbe estek. És a keresztjének a bibliai időkben se úszhatták meg a próbákat, ahogy a Péter apostol leveleiben olvassuk, mint a szenvedő, üldözött, bántalmazott keresztjéneknek ír. Úgy látszik, testvérek, mindezek alapján, hogy az Atya Istennek az ő szeretett gyermekeivel való bánás módjához hozzátartozik a próbatétel. Az, hogy nehéz helyzetekbe juttatja őket mind a mai napig. Szinte azt mondhatnánk, hogy egy tanár az iskolában teszteli a diákjainak a tudományát, tudását, együttműködési készségét, vagy érettségét, önállóságát, ugyanúgy teszteli az Atya az ő saját gyermekeinek a szívét, és megvizsgálja a nehézségek között a szeretetüket, a hitüknek a mélységét, az engedelmességüket, az emberek iránti szeretetüket, a türelmüket, és lehetne sorolni. Megpróbál minket a nehézségek között a mi Atyánk. És noha tudjuk, hogy ezeket nem tudjuk megspórolni. Mégis Jézus Krisztus azt mondja, mondjátok azt a ti atyátoknak, hogy ne vigy minket ezekbe a próbatételekbe. És jó, hogy ezt kérhetjük, testvérek. Arra gondoltam, hogy jó, hogy ezt kérhetjük, mert valljuk be őszintén, hogy igencsak félünk ezektől a próbáktól, ezektől a nehéz külső körülményektől. Tudjuk, hogy elkerülhetetlenek, mégis félünk tőlük. Nem irigyeljük azokat, akik éppen próbára tétetnek. Ugye nem mondjuk, hogy de jó lenne, ha Isten engem is próbára tenne. Az én szerető atyám bár csak küldene valami jó, nehéz élethelyzetet, valami betegséget, valami tragédiát, megvizsgálna engemet, hogy én hogy is állok ő vele. Félünk, testvérek, ezektől a próbáktól. Bármennyire is látjuk, hogy szükségünk van rájuk, és tudjuk, hogy igen, szükségesek, de tudjuk, hogy nem lesznek kellemesek, és sőt, kifejezetten kellemetlenek lesznek, és tartunk tőlük. Tudjuk, hogy Atyánk nem terhel minket erőnkön felül, mert ezt meg ő megígérte, és nem feszíti túl a húrt nálunk, de mégis félünk ezektől a nehéz helyzetektől, próbáktól. Tudjuk azt is, hogy Jézus mellettünk fog állni a próbatételben. És nem hagy el bennünket egy pillanatra se, mégis félünk. És az is igaz, testvérek, hogy igen, maradéktalan örömnek kell tartanunk a különböző kísértéseket, próbatételeket, ahogy Jakab mondja, mégis szorongunk, és mégis félünk ezektől. Félünk a fájdalomtól, a szomorúságtól, tartunk a gyengeségünknek a megtapasztalásától, a bűnbeeséstől. Valahogy, mintha Jézus tudná ezt, és azt mondja a tanítványnak, mondjátok nyugodtan a ti atyátoknak, mondhatjátok, hogy ha lehet, kímélj meg minket ezektől a próbáktól. Ezek fényében, testvérek, talán már nem értjük félre a mi atyánknak ezt a kérését, ami ma előttünk van. Ugyanis sokan itt a kísértés szón a bűnre való csábítást, a bűnre való bátorítást, késztetést, ösztönzést értik. És el kell ismernünk, hogy az itt szereplő görög szó egyébként ezt is jelenti. Ezt is jelenti. Ha azonban így értjük, akkor a kérésnek az értelme egészen elhomályosul, mert akkor arra kérjük az atyánkat, hogy ő ne csábítson minket bűnbe. Hogy ő ne sodorjon bűnbe minket. Hát az atya ilyen lenne, hogy minket bűnbe akar vinni, bűnbe sodorni, bűnbe akar hurcolni. Hát nem hisszük, hogy ilyen lenne, mert ő megmondta, hogy ilyet nem tesz. Kifejezetten ezt olvassuk Jakab levelében, hogy Isten a bűnre senkit nem ösztönöz. Sőt, azt is megmondta, hogy ő maga bűngyűlölő. Hát kicsit furcsa is lenne, hogyha Isten az ő saját gyermekeinek egyrészt megtiltja, hogy ezt és ezt ne csináljátok, utána pedig ő akar minket arra rávenni, hogy mégis megcsináljuk. És vétkezzünk ellene. Hogy aztán tán okkal, joggal megbüntethessen bennünket, és jó nagyot a fejünkre húzhasson. Hát ilyet még egy normális édesapa vagy édesanyja se csinál, ugye, hogy azt mondja a gyereknek, hogy ezt meg ezt, fiam, ne csináld, aztán utána ő maga kezdi rábeszélni a gyereket, hogy na mégiscsak csináld meg. Hogy aztán jól megbüntethesselek, mert megszegted a parancsomat.
Hát ez egy gyalázatos apa és anya lenne, aki ilyet csinál. Szórakozik az Atya Isten az ő gyermekeivel, hogy megtilt nekik valamit, aztán utána ő akarja rávenni annak a megtételére őket. Nem, elkerüljük ezeket a téves gondolatokat, testvérek, hogyha itt a kísértés szón nem bűnre való csábítást, hanem egyszerűen az atyai próbatételt értjük, ahogy az eddigiekben beszéltem róla. De nézzük ennek a kérésnek a második felét. De szabadíts meg minket a gonosztól. Itt mindenek előtt figyeljünk fel arra, hogy a kérésnek a két része között a de szócska áll. Ne vigy minket, és ne vigy minket a kísért, de szabadíts meg minket a gonosztól. Ez a de, ez a kis szó azt jelenti, hogy ellenben, viszont, ellenkező esetben. Tehát előbb azt kérjük, hogy atyánk ne vigy a próbatételbe, de ellenben, viszont, ellenkező esetben, ha mégis úgy látod jónak atyai bölcsességedben, hogy megteszed, akkor azokban a számunkra nehéz percekben vagy napokban szabadíts meg minket a gonosztól. Vagyis noha azt kérjük előbb, hogy ne vigyen minket a nehéz helyzetbe, de ha mégis megtenné, és erre megadjuk neki a szabad kezet, ha mégis úgy látja, hogy megteszi, mert szükséges megtennie, akkor tegye meg, de azonnal kérjük, hogy akkor viszont szabadíts meg minket a gonosztól. Igen, testvérek, meg kell adnunk az atyának mégis a szabad kezet. Hogyha neki úgy tetszik, ami szerető mennyei atyának, aki megváltott minket a Krisztusban, az ő fiában, aki magához ölelt minket, ha mégis úgy tetszik, hogy próbára tegyen minket, és nehéz helyzetbe vigyen, akkor tegye meg, hadd tegye meg. Nem fogunk ellene akkor tiltakozni. Előre nem tiltakozunk, de azt kérjük, hogy ha majd ott leszünk, a kohóban, akkor szabadítson meg a gonosztól. A gonosztól. A gonosztól. Most erre a szóra figyeljünk, testvérek, mert ez egy nagyon fontos szó itten. A gonosz szóval úgy értem, hogy Jézus összefoglal minden Istennel és az ő népével ellenkező, félelmetes, rettenetes tényezőt. Mind azt, aminek vagy akinek szándéka az Isten gyermekeinek, az egyháznak, az Úrtól való elfordítása, és aminek végső szándéka az Isten uralmának a megtörése. A Biblia ezt a gonoszt, amit itt ilyen összefoglalóan nevez meg, egy kicsit szétbontja nekünk, mint hogyha a szivárvány színeit szétbontanánk, illetve a fényt szétbontanánk egy prizmával színeire. Egy kicsit a Biblia is szétbontja ezt a szót, és gonosznak nevezi a Biblia voltak éppen a világot, a testet és a sátánt. A világ, a test és a sátán. Ez a három tényezője van a gonosznak. Most ezekben nem tudunk külön belemenni, de az biztos, hogy a gonosz mihelyst, ha egy hívő ember próbatételbe kerül, ez a gonosz, ez a koalíció, így is lehetett talán mondani, ez a hármas koalíció, szinte azonnal megrohanja. És arra akarja rávenni a próbatétel pillanataiban élő szerencsétlen hívőt, már idézőjelbe teszem ezt a szerencsétlen hívőt, de amúgy is ugye szenved éppen, és mindjárt oda megy mellé, és próbálja azt a hívő embert rábeszélni arra, hogy az Úrral forduljon szembe, az Atya ellen lázadjon, engedetlenkedjen, és ne járjon azon az úton, amit az Atya vár tőle. Ez történik, testvérek, mindig, ha próbatételbe kerülünk. Próbába kerülünk, de szinte hivatlanul megjelenik mellettünk ez a sötét, túlerőben lévő szövetséges koalíció, és megpróbál minket az Atya ellen fordítani. Ösztüzet bocsát rejánk. Persze nem férhetne hozzánk, ha az Atya nem adna erre engedélyt neki, de az Atya megadja neki erre az engedélyt. És a sátán, és a világ, és a test meg is teszi a magáét. Ebből a sötét haderőből, testvérek, ha már szabad ilyet mondanom, hadd emeljem ki most a sátánnak a személyét. sátánnak a személyét. Kísértőnek nevezi a Biblia. Ő az, aki a próba alatt álló hívőket arra kísérti, arra próbálja rávenni, hogy az atya ellen forduljanak. Ravaszul ott ólálkodik mellettünk, mondja Péter apostol, és célt akar érni. Ezt élte át például a Bibliában például ugye Jób. Isten megengedte, hogy nehéz helyzetbe jusson, már ott is a sátán ténykedett ugye körülötte, de Isten adott engedélyt, hogy olyan nehéz helyzetbe jusson, hogy elveszítette mindenét, sőt mindenkiét. És mikor abba a legnehezebb helyzetbe jut, akkor nem közvetlenül, hanem közvetve a felesége által odalép hozzá a sátán, és azt mondja neki, most aztán átkozd meg az Istent, és hallj meg. Hát elég nagy próbatételben volt a szerencsétlen ember, ugye, mert ott már nem csak, hogy mindenkiét, meg mindenét elvesztette, hanem még az egészségét is elvesztette, az ott ült a hamuba, vakargatta magát a cserépdarabokkal, és oda megy hozzá a feleség ebben a nyomorult helyzetébe, amikor igazán próbára tétetett Jobbnak az Istenhez való hűsége, szeretete, és azt mondja neki, na most átkozd meg az Istent, és utána hallj meg, mondja a felesége. De nem csak erre gondolhatunk, testvérek, hanem gondolhatunk az Úr Jézusra is. Emlékeztek, hogy a szolgálatát azzal kezdte, hogy elment a pusztába. És ott volt 40 napig. És azt olvassuk az írásban, hogy amikor már 40 napig éhezett, böjtölt, akkor ment oda a sátán megkísérteni. De nem úgy volt, hogy mindjárt második napon oda ment hozzá a sátán, hogy megkísértse, és az atya ellen való lázadásra rábírja az Úr Jézust, hanem mikor már 40 napig éhezett. Amikor már, hogy így mondjam, szikráztak a szemei az éhségtől, akkor mondja neki, hogy változtasd ezeket a köveket kenyérré. Nem második nap, amikor még úgy bírja az ember a böjtölést. A sátán, testvérek, oda megy, a hívőkhöz is azóta, Krisztus tanítványhoz, és megpróbálja őket az Úr ellen fordítani. Mondja is Jézus például Péternek, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon. Testvérek, igen, a próba jön. Az atyán kezéből jön, ha az ő gyermekei vagyunk. Tényleg az ő gyermekei vagyunk. De a próbában benne van, hogy felbukkan a sátán, mint valami hivatlan vendég. És megpróbál minket az atya ellen fordítani, keserű szavakat a szánkba adni, gonosz tettekre indítani minket. Ezt teszi a sátán, testvérek. És sokan lesznek, ha szabad még egy kicsit ehhez visszatérnem, az eszközeivé ebbe a mai világba. Sokan lesznek az eszközeivé. Eszközeivé válik, testvérek, olykor egy-egy ember, ahogy Jób feleségénél láttuk. Ez döbbenetes, testvérek, amikor egy ember válik a sátánnak az eszközévé. Péter apostollal is megtörtént egyébként. Egyszer Jézust vissza akarta tartani a kereszthaláltól, a megváltó haláltól. Ó, nem eshetik az meg veled, mondja Jézusnak, amikor Jézus a kereszthalálra, mire Jézus azt mondja, távozz tőlem, sátán, mögém, sátán, mondja Péternek, ugye. Még Péter is? Hát még ő is. Még te is, még én is. Válhatunk, testvérek, a sátánnak az eszközeivé, akkor megszólal rajtunk keresztül, és másokat az Isten ellen fordít. Lehet az a más a feleségünk, vagy a férjünk, vagy a gyerekeink. Démonizálódhat, testvérek, rajtunk keresztül egy család, a sátán röhög a markában, amikor sikerül keresztjén embereket egymásnak ugrasztani, egymás torkának ugrasztani, és káoszt előidézni, diaboloszként, szétdobálóként szétrombolni egy családot. Ez a sátán, testvérek. Akkor valaki megnyitja előtte a szívét, és egyszer csak rajta keresztül elkezd hatni. Anániás és Zafira történetére is gondolhatunk, ahol belepusztult mind a kettő, mert ajtót nyitottak a hazugság fejedelmének. és megegyeztek abba, hogy elmennek a gyülekezetbe, aztán becsapják a hívőket, de nem is a hívőket, az Istent akarták becsapni. Az Isten lelkét akarták félrevezetni a hazudozásaikkal. A hazugság atya ott röhögött a háttérbe. Mind a ketten meghaltak. Testvérek, vigyázzunk erre. Nehogy észrevétlenül a sátán eszközévé, médiumává váljunk valahol, ahova Isten minket állított. És démonizálódjon rajtunk keresztül valami. Aztán, testvérek, mondjuk így, a sátán kezében nagy eszközé válik manapság már a média. Ez már egy kicsit könnyebb lesz így megfontolni. Ugye. A média. Hát az arról ismerszik meg a démonizálódó média, hogy hazugságokkal van tele az is. A hazugság atya, a sátán, ahol munkába kezd, ott a hazudozni kezd a média is. Isten ellehangolja a társadalmat, az embereket, Isten törvényének a nyílt megszegését propagálja, erre szólít fel, szócsövévé válik mindenféle ateistának, meg erkölcstelen tanítóknak, meg politikusnak, akik lázadást hirdetnek az Úr ellen. Ez a démonizálódó média, amire rá vagyunk tapadva, ugye. És itatját a lelkünket, a sátánnak a hatása rajta keresztül. A gonosznak az erői. A sátán eszközévé vál a testvérek az állam. Az állam is, ami az egész politikai életet jelenti tulajdonképpen. A konzervatív és a liberális erőket is beleértve. Az állam is lehet, testvérek, egy démonizáló, satanizálódó állam. Döbbenetes. Ezt akkor látjuk, amikor az állam ugye magát kezdi isteníteni. A politikusok azt hiszik, mindegy, hogy milyenek, azt hiszik, hogy ők itt az Isten. Akik körül az egész világnak forognia kell, akik mindent megszabhatnak itten. Akik elfelejtik azt, hogy bocsánat, én az Istentől kaptam a hatalmat, és neki vagyok felelős. És nekem itt nem a homoszexualitást meg az abortuszt kellene liberalizálnom, hanem az Isten törvényeit kéne valahogy állami törvények formájába önteni. És hagyni, hogy az Isten valahogy kormányozza a népünket rajtunk keresztül, dehogy is. Démonizálódik, testvérek, a hazudozás, ami árad a politika világából, az is ezt mutatja. Nem lehet senkinek egy szavát se elhinni, lassan. A hazugság fejedelme, testvérek, munkálkodik rendesen. Egészen félelmetes egyébként, ha valakit ez érdekel, a Jelenések könyve 13. részében olvass el a démonizálódó államhatalmat. Félelmetes, testvérek, amikor az egyházba betör a sátán, és az egyház válik eszközévé, mert még ez is megtörténhet. Meg is történ már. Ilyenkor az egyház hazugságokat hirdet, testvérek. Hazugságokat. Az embereknek azt mondja, jók vagytok ti. Erőködjetek egy kicsit, aztán az Isten is elismeri az erőködéseiteket, aztán majd csak befogad a mennyek országába. Kicsit több jót igyekezzetek tenni, mint rosszat, minden rendben lesz veletek. Nem kell megtérnetek, nem kell a Krisztusban se úgy igazán hinni. Bibliát olvasni, ezek túlzás. Járjatok a templomba, tegyetek eleget a dolgoknak, és minden rendben lesz veletek. Hazugság, testvérek. Az egyház démonizálódásának az egyik jele például, amikor elkezdi az egyház vezetősége például a saját keblében üldözni azokat, akik komolyan veszik Krisztust és az igéjét. Amikor a hamis egyház elkezdi az igaz egyházat bántani és üldözni, van ilyen, nem is kell messzire menni. Az egyház megromlásának a jele, amikor elkezdi a Bibliát kritizálni. Fölemelkedik, és azért ezt nem Máté írta, meg nem Pál apostol írta, ezt Jézus nem is mondta. Jézus csak egy szót mondott, az összes szavai közül egyetlen egy hiteles. Az, hogy abbá. A többit azt mind kitalálták, és utólogatták a szájába. Ez a Biblia kritika. Ez a döbbenetes dolog, testvérek. Körülnézünk ebbe a mai világba, szinte azt látjuk, hogy mindezeknek a tényezőknek hatására már szinte az egész társadalmunk egyre sötétebb lelki értelemben, egyre démonikusabb, testvérek. Nyomaszt bennünket. Ha nem is értjük sokszor, vagy nem sejtjük, hogy mi nyomaszt, ez nyomaszt minket. Ez nyomaszt minket. Hát igen, az a helyzet, hogy amikor az atyánk belevisz minket a próbába, akkor ránk tör a gonosz koalíció, és megpróbál minket is az atya ellen fordítani. Nehogy hülyek maradjunk. Mi is forduljunk ellene. Mi is legyünk az ellenségei. Úgy, ahogy mások. Nos, hát itt vagyunk, testvérek, ebbe a világba. És gyengeségünknek a tudatában már előre kiáltunk. Már előre kérjük, hogy atyánk, a próbában minket megrohanó és megtámadó gonosztól szabadíts meg minket. Szabadíts meg, mert nincs más, testvérek, csak a szabadítás. A szabadítás. Ez egy olyan szó, testvérek, amit Jézus használ, amit már az Ótestamentumban olvasunk. Csak ottan héberül, ugye ezt, ennek a megfelelőjét használja Jézus görögül. Szabadíts meg minket, olvasjuk a Zsoltárokban, a pokol torkából. Szabadíts meg minket a pokol torkából. Szabadíts meg minket a gonosztól, mert egyszerűen itt a mi erőnk, a mi képességeink, a mi nagy eltökéltségünk, a mi nagy, nem tudom, elszántságunk, meg nagy keresztjén múltunk, meg nagy szolgálataink, meg nem tudom én milyen képzettségünk az égvilágon semmit nem segít, mert olyan erőkkel állunk szembe, a gonosznak olyan hatalmával állunk szembe, amit nem bírunk önerőből leküzdeni, legyünk bárkik. Nincs más, mint fölkiáltani, ahogy Izrael kiáltotta az egyiptomi fogság idején, hogy szabadíts meg minket. Nekünk is, testvéreim, csak ez lehet a kiáltásunk. Szabadíts meg, atyánk, a gonosztól. És hogyan szabadít meg? Hát Jézus által szabadít meg. Jézus által szabadít meg, mert őt adta nekünk szabadítóul. Krisztus a szabadító nevében is ez rejlik. Ő, aki útjába állt ennek a félelmetes gonosznak, a sátánnak is, a világnak és a testnek is, aki felvette a harcot ezek ellen, és aki egyedül minden rettenetes és ijesztő gonoszsággal szemben egyedül is győzött. A Krisztus győzött, testvérek, amikor szembefordult ezzel a fondorlatos, ravasz, álnok erővel, a sátánnal, a fő lázadóval, a fő trombitorlóval, az embergyilkossal, minden hazugság atyával, a káosz fejedelmével, akkor Jézus legyőzte ezt. A pusztában is legyőzte, meg a kereszten is a fejére taposott. Végképp legyőzte a sötétségnek a fejedelmét, testvérek. És nekünk nincs más, mint belekapaszkodni ebbe a Krisztusba. Mert az atyánk azt mondja nekünk, megszabadítalak a Krisztus által, Jézus által, aki erősebb volt a gonoszság minden erőinél. Ha te győzni akarsz, bele kell kapaszkodnod, mert vele győzhetsz. Ő segíthet azoknak, akik megpróbáltatnak, mert maga is megpróbáltatott és győzött. Testvérek, örömhír ez nekünk. Örömhír. Bármilyen nehéz próbában lehetünk. Bármilyen nehéz próbában. Ránk törhet a sátán akármilyen koalíciója. A gonosz erői. Le nem győzhetnek minket, ha Jézusba kapaszkodunk. Ha hittel, bizalommal kapaszkodunk Jézusba, aki egyébként előbb kapaszkodik belénk, és tart minket, és hordoz a tenyerén is. Csak egy kis mozdulat. Belé kapaszkodni hitáltal, bizalommal a Krisztusnak a kezébe. Hogy szabadítson meg minket. De testvérek, nem tudjuk megtenni ezt. Csak akkor, amikor belátjuk, hogy erőnk magába mit sem ér. Mi csak hamar elesnénk. Amikor belátjuk, hogy világos értelem, jó akarat, eltökéltség, önbizalom, hittapasztalatok semmit nem érnek. Amikor egyszerűen ott állunk becsődölve magunktól, és azt mondjuk, most Jézus, most már nincs más, csak te. Nem te és én, megoldjuk a helyzetet, nem, csak te. Szabadíts meg a gonosztól, hogy hű maradhassak az atyától. De vele győzünk, testvérek. Bármilyen próbában hülyek maradhatunk, ha Jézusba kapaszkodunk. Ezért kiált Pál apostol, ha ő velünk, kicsoda ellenünk? Református címerünkben ott van a jelmondat. Ha ő velünk, kicsoda ellenünk? Ki győzhet le minket? Csodálatos, testvérek, hogyha az atyánk nehéz helyzetbe visz, mert úgy látja, hogy oda kell minket vinni, hát vigyen. De abban a nehéz helyzetben ne próbáljunk az önerőnkre hagyatkozva megállni, meg hülyek maradni, meg kegyesek maradni, meg hívők maradni, hanem kapaszkodjunk bele a Krisztusba, hogy hülyek maradhassunk, és a próbából győztesen kerülhessünk ki. Győztesen került ki, testvérek, egy csomó ember a Bibliában. Győztesen kerültek ki azok az ember, Jób is győztesen került ki. Mert belekapaszkodott ő is a megváltója, amikor azt mondja, tudom, az én góélem, az én megváltóm él, és utoljára még az én porom fölött is megáll. Még ha megemésztetem is a férgektől, ha belepusztulok is, a góélba kapaszkodok, a megváltóba kapaszkodok. Jézus belekapaszkodott az atyába, a keresztények belekapaszkodtak Jézusba, és a mai keresztények is belekapaszkodnak Jézusba, és vele győzhetünk, testvérei. Olyan jó most ezt a kérést, ezt az utolsó hetedik kérést, vagy hatodik kérést, ki hogy fogja föl megérteni, amiben Jézus azt kéreti velünk, hogy atyánk, ne vígy a próbába, ne vígy nehéz élethelyzetekbe, de megadjuk neked a szabad kezet arról, hogy ezt megtedd. És ha mégis megteszed, akkor szabadíts meg a gonosz koalíciótól, a sátán, a világ, a test erejétől. És ne engedd, hogy ezek legyőzzenek bennünket, hanem add, hogy hűek maradhassunk hozzád, és a próbából is győztesen kerülhessünk ki. És olyan jó észrevennünk most Jézust, aki maga ezt a kérést a szánkba adja, mert ő a győzelemünknek a titka, a győzelmünknek a forrása, aki által a próbák közt növekedhetünk a hitben, a szeretetben, a jóságban, erősödhetünk a szolgálókészségben, szentebbé válhatunk, tisztulhatunk, megújulhatunk, győztesen jöhetünk ki. Így fogalmazta meg az egyik énekünk, és ezzel zárom most le az ige magyarázatát, 483. dicséretünk, majd ha megnézik a testvérek otthon, nézzék meg. Ott így fogalmazza a mai kérésünket, az ismeretlen szerző Komáromi Csipkés György Bibliájának a függelékében, 1685-ben, a legsötétebb évtizedben, amikor a protestánsokat majdnem kiirtották innen a világnak erről a fertájáról. Így fogalmaz, és ne vígy a kísértetbe, mely rajtunk erőt vehetne. Jól tudod, mely gyarlók vagyunk, könnyen tántorodik lábunk. Szabadíts ama gonosztól, ki lest hány nékünk akárhol. Hogyha pedig dicsőséges neked, s nekünk épületes a kísértőt ránk bocsátani, hitünket próbára venni, add nekünk a győzedelmet, és ezzel koronázzad hitünket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük Te néked, hogy minden próbatételben, amit Te ránk bocsátasz, bölcs, szerető atyai kezedből nem hagysz magunkra, hanem ezekben a próbákban mellénk állítod Krisztust, sőt most ráirányítod a figyelmünket, hogy belékapaszkodjunk. Belékapaszkodjunk abba a Krisztusba, aki győzött, mert íme győzött a Júda törzséből való oroszlán, aki győzedelmeskedett egyszer mindenkorra és örökre a gonosz haderői fölött, és aki lehetőséget ad nekünk arra, hogy mi is győzedelmeskedjünk általa és benne és vele. Segíts, Uram, mindenkinek, aki különböző nehéz élethelyzetekben van, belékapaszkodni a Te drága kezedbe. Jézus Krisztus, ragyogjál föl, mint győztes, hatalmas és szerető Úr a próbatételek között levő testvéreink előtt, és add, hogy gyermeki szívvel tudjanak egy kis mozdulatot tenni, és a kezüket beletenni a Te kezedbe. Köszönjük néked, hogy általad hűek maradhatunk a legnehezebb próbákban is, és kitarthatunk végig és vérig. Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál bennünket, és hogy ma is imádhatunk téged, Atyánk és Krisztusunk, és hódolhatunk előtted, aki fölfoghatatlan hatalommal és erővel bírsz, aki számunkra fölmérhetetlen és szörnyűséges és sötét és rejtőzködő, sötét hatalmak és erők fölött egyszer s mindenkora győztél. Köszönjük néked, hogy a gonosz letiporva általad. Ki előtt hódolhatnánk, kibe kapaszkodhatnánk, kire bízhatnánk rá magunkat, ha nem reád. Köszönjük, hogy elfogadsz minket és szeretsz minket. És légy áldott, hogyha a próbákban talán el is bukunk olykor, arra is tőled kapunk bocsánatot, és éretted van kegyelem, és általad van Krisztusunk újrakezdés is. Segíts mindnyájunknak beléd kapaszkodni most is, amikor urvacsorázunk, hiszen most is szinte adod magadat nekünk látható formában, könyörülj meg rajtunk, hogy hitáltal magunkhoz vehessünk és beléd kapaszkodhassunk az úrvacsora jegyeink keresztül is. Kérünk, áld meg úrvacsora vételünket, és forrasz egybe magaddal bennünket, és forrasz egybe egymással is bennünket. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hitáltal. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük úgy, ahogy előre is jeleztük. Zakara Dön testvérünk vállalta az úrvacsora liturgiának a levezetését. Akik elkészítették magukat, és Isten kegyelméből méltóknak látják magukat, és alkalmasnak azok jöjjenek, szeretettel várjuk őket az úrasztalánál. Hirdetem a testvéreknek, hogy az előttünk álló héten kezdődik majd a reformáció hete, azon a kis papíron, amit kaptak most az istentisztelet vázlata rajta van, azon rajta van a hétnek a programja, külön nem hirdetem. Az biztos, hogy a jövő vasárnap este 6 órakor itt lesz nálunk az istentisztelet. Szeretettel hívunk és várunk erre, és készüljenek a testvérek erre a reformációi emlékhétre, a protestáns napokra, ahogy szokták mostanában ezt nevezni. Hirdetem még a testvéreknek, hogy azt is, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk az alkalmainkat, ezekre is szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Tehát kedden is, noha nemzeti ünnepünk van, de megtartjuk a bibliaórát az esti órákban 6 órakor. Végül annyit hirdetek még, hogy a nagyfiunk, aki Angliában tanul egy jó bibliaiskolában, írt egy rövid kis beszámolót, ezt én most hadd ne olvassam fel a testvéreknek, de azért annyit ír itten a gyülekezetnek, van címezve ez a beszámoló, kedves újszegedi gyülekezet, és ebben a levélben hát kicsit leírja, hogy van, mint van, mit tanulnak, hol van, kikkel tanul együtt. Hát 12-en vannak, most azért hadd mondjak el ennyit, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, 12-en vannak ebben a bibliaiskolában, ez egy evangéliumi bibliaiskola, és bibliai tudományokat tanulnak, délelőttönként órák vannak, délután is megvan a maguk elfoglaltsága, minden héten esszéket kell írniuk, és hát a világ minden részéről vannak ott, vannak Oroszországból, vannak Brazíliából, van még egy fiatal ember még zsidó országból is, ugye, Izraelből, egy keresztjén fiatal ember. Úgyhogy hát ott tanítják őket, és az a cél, hogy misszionáriusokká neveljék, bátorítsák őket, tanítgassák őket, akik visszamennek majd az ő területükre, lakóhelyükre, és ott Krisztus evangéliumát egy kicsit fölfegyverkezettebben és nagyobb tudománnyal megáldva tudják hirdetni. Minden vasárnap templomba járnak ott ezen a helyen, szolgálatokat bíznak reájuk, bibliórákra viszik őket, és jól érzi magát ott a nagyfiunk, és hát remélem én is, hogy jó lesz neki ez a teológiai tanulmánya, ez az előképzés egy kicsit segít neki. És most itt azzal zárja ezt a levelét, hogy hálás vagyok Istennek, hogy megadatott ez a lehetőség. Köszönöm a testvéreknek mind az imai és anyagi támogatást. Isten áldjon mindenkit. Sípos előd, Zoltán. Testvéreim, most lezárva Isten tiszteletünknek ezt az első részét, énekeljük a 436. énekünket, 436. énekünket, mind az öt versével, az első öt versével, 436. énekünket, első öt versével, örülj szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hit.